Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Május 13-a, kedd reggel van, 8 óra 9 perc. Itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs, és itt van, jó reggelt kívánok.
Igen.
Jó magam is, 0630 6-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Van egy közlekedési fennakadás.
Bizony.
Ott a Blahán nem működnek a jelzőlámpák, ha minden igaz. Stefánia úti kereszteződés is grízes. Azt
ott
írja a lőpapa, hogy
villogos.
A Hungária körúton a Paplász Alanyi kereszteződésében nem műkszik a lámpa, nagy a pitty meg a puty, illetve a Stefánia úti kereszteződésből a Könyveskőbányai saroknál egy vészvillogó autó áll jel a szélső sávot a Fradi felé, úgyhogy ez meg egy másik közlekedési fennakadás, amiről hírt kaptunk. Kövessétek a jó példát, ha valaki nem tud haladni, ne a haját tépje, ne autós társai családi állapotát firtassa, illetve mindenféle szabadidő szokásait, hanem ragadja meg az alkalmat és tájékoztassa a többi közlekedőt, hogy ők lehetőleg ne súlyosbítsák azt, amit amúgy is. Furcsát tapasztal mérnök úr, minél idősebb, annál kevésbé hatnak rá bizonyos elítélendő, tudatmódosító szerek. Hát ez van, akinél így van, van, akinél úgy, mindegyikre tudunk példát mondani. Van-e még valami?
Nincs, szerintem hasítsunk a kiberbiztonság mezején egy nagyot, mert van mit behoznunk.
Figyelj, engem jó, a saját családom szétszett, hogy én hosszúval mondom az OTP-t,
igen,
hosszúval mondom a postabankot,
igen,
hosszú ével mondom az IKEA-t, úgyhogy tudom, mit érzel. Értem, most.
Jó.
Haladjunk!
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Ki a felelős az elharapózó kiber csalásokért, amiben ugye pénzre húznak le embereket? Ez a munkacíme most következő beszélgetésünknek. Wittenkopf Dániel van a vonal túlsó végén, a Mastercard kiberbiztonsági megoldások üzletfejlesztési igazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt!
No, hát azért a Mastercardnak van rálátása szerintem a nemzetközi folyamatokra, sőt a világ folyamatokra. Hogy állunk mi ebben a tudatosságban, ebben a kiberbiztonsági tudatosságban? Még mindig ez a struc politika, mert hogy engem miért akarnának engem lehúzni, hát kis hal vagyok én, úgyis a nagy bálnákra vadásznak ezek a csúnya emberek.
Igen, hát az az igazság, hogy ha megnézzük, és tudjuk a tavalyi beszélgetésünket elővesszük, akkor azt mondhatjuk még mindig, hogy ez a világ, bár nem ez a világ, és főleg, hogyha ránézünk a számokra, és hogy itt a bejátszás elején is hallható volt, hogy hiszünk-e a meséknek. Hát igen, úgy néz ki, hogy hiszünk a meséknek, úgyhogy feltettétek azt a kérdést is, hogy ki okolható ezekért az elkövetett kiberincidensekért. Hát igazából szinte mindenki. Tehát ugye azt kell látni, hogy ez egy ökoszisztémában élünk, a hiperkonnektivitás az életünk része, ugye ez alapvetően azt jelenti, hogy minden elektronikus eszközzel, telefonnal, számítógéppel, az otthoni okos eszközökkel ugye kapcsolódunk a kibertérre, és ez bizony kitetté tesz minket az ilyen incidensekkel kapcsolatban. Kérdeztétek, hogy tudatosság hiánya az mennyire fontos. Hát alapvetően az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb probléma. Ugye azt látjuk, hogy a digitális biztonság egyik leggyengébb pontja az továbbra is a humán faktor.
Az a rossz hír, hogy végzett etikus hackerként azt tanultuk, hogy mindig is az marad. Tehát, hogyha ezen nem változtatunk, akkor akármilyen azonosítás, akármilyen mesterséges intelligencia vadászta kiberbűnözési megoldások jönnek, az ember
ebből akkor ezen... az is ered, hogy csak az arányokon javítani lehet, megszüntetni nem ezt a jelenséget.
Igen, tehát ez hangozhat úgy, mintha ez egy szélmalomharc lenne, ettől függetlenül, hogyha minden területen egy kicsit javítjuk a tudásunkat és a felkészültségünket, legyen az edukáció, legyen az technológia, legyen az együttműködés, akkor azért ezt lehet minimalizálni. Ugye az látszik, hogy ugye a felhasználók tudatossága és helyes viselkedésének hiánya az okoz egy ilyen kiberhigiéniás problémát, hogy a kiberönvédelmünk és ezek a mechanizmusok még nem alakultak reflexzé, és hát van egy ilyen hamis biztonságérzet, ugye, hogyha pont akkor, igen, tehát ugye nem véletlenül, ugye amiatt, hogy ugye, folyamatosan változik a kiberincidensek természete és jellege, ugye a használt technológiák, csináltunk egy kutatást, egyébként elérhető a honlapon, és érdemes mindenkinek végigolvasni, mert egyébként közérthető, nem csak szektorális, nem csak iparági szempontból, hanem akár mint egyének szempontjából is értelmezhető, és van egy ilyen hamis biztonságérzetünk, és ebből a kutatásból derül ki, hogy például a fiataloknál ugye a digitális jártasságuk miatt egy csomószor túlbecsülik a saját biztonsági tudásukat, miközben valójában alacsony szinten állnak, kiderült, hogy nagyon kevesünk tud megkülönböztetni, vagyis több mint a felé a megkérdezettek nem tudja megkülönböztetni a hamis SMS-t vagy hamis e-mailt a valóditól.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen kvalitások, milyen tudás, milyen tapasztalat hiányzik, hogy ez egy kicsit javuljon ez a helyzet, ha már ugye a humán faktorról beszélünk, és hogy az a leggyengébb láncszem. Nyilván az elő fog jönni, hogy már nem ártana általános iskola felső tagozatába edukálni a diákokat, de hát ezt annyian mondják a bankosoktól kezdve a közlekedés biztonsági szakemberek, hogy szegény gyerekeknek már így is túlterheltek, és erre valami kevés az esély, de hogy nem tudom, hát tehát van egy kis KT, hogy azt tanuljuk meg, hogy a bank nem keres bennünket telefonon. Ha keres telefonon, akkor biztosan nem kér belépési kódokat, mert a bank az nem ilyen. Tehát valami ilyesmi, ilyen szájbarágos dolgokkal meg lehet oldani?
Is. Tehát azt kell mondjam, hogy ez az első pontja, hogy ezeket az alapvető kiberbiztonsági gyakorlatokat elsajátítsuk, hogyha most kinézek az ablakon, nincs olyan jó idő, de körülbelül úgy lehet most így a kiberbiztonsági gyakorlataink szintjét jellemezni, hogy körülbelül mondjuk, hogyha hozok egy strandos példát, hogy így az értékeinket úgy védjük, hogy leterítjük egy törölközővel. Az igazság, hogy ezeket a gyakorlatokat el kell sajátítani. Ugyanúgy, ahogy elsajátítjuk egyébként a mindennapokban a főzés képességét, nem tudom, kertészkedést, alapvető pénzügyi tudatosságot, mondjuk ebben is vannak azért problémák. Meg nyilván, hogyha tömegközlekedünk, akkor védjük az értékeinket ilyen alapszinten. Ezeket is el kell sajátítani. Ugye azt vegyük észre, hogy ahhoz, hogy ezeket az adathalász jellemzően adathalász és megtévesztő támadásokat el tudjuk kerülni, ahhoz rendelkezésünkre állnak már információk, itt a Kiberpajzs, ott az MNB honlapja, ott a mi honlapunk, egyébként a bankok is folyamatosan azon dolgoznak, volt tavaly egy közös együttműködésünk is ezzel kapcsolatban, hogy ezeket az információkat megosszák, hogy tudjuk ezeket elkerülni, ezeket a problémákat és kiberintézéseket. Hallgassunk ezekre.
Igen, csak van egy olyan vonulata a kibertámadásoknak mostanság, ami... hogy is mondjam, csak ilyen presszió alá helyezi az embert, és ez szándékos, hogy ne tudjon gondolkodni. Nem tudom, és ugye az AI-ról beszélünk, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy a következő hullám az lesz, mert már Amerikában ezt csinálják, hogy az egyik hozzátartozónkat megszemélyesítve mesterséges intelligenciával fognak felhívni bennünket, kétségbe esve, hogy segíts, most add meg, légy szíves, utalj erre a számlára, mert baj van, stb. Vagy nagyon nagy baj van, kibertámadás alatt van az ön számlája, épp most akarnak akarnak lemerni róla a 250 000 forintot, kérem, adja meg a belépési kódját, a gyorsat, de hát én nem szok, nem adja meg, mindjárt el kell utalnunk, és akkor egy ilyen presszió van, amikor biztos nem fog ez a beszélgetés az ember eszébe jutni, amit mi most
így
itt folytatunk a rádió.
Pszichológiai manipulációnak és érzelmi kihasználásnak, ez egyre jobban terjed, tréningelik egymást erre a hackerek és a kiberbűnözők, és ezt meg kell tanulnunk, hogy ilyenkor, ugye ahogy említettem, ezt a kiberönvédelmi mechanizmus bekapcsoljon, hogy bizony azzal, hogy egyik pénzintézet se és szolgáltató se akar minket presszió alá helyezni, ha egy ilyen történik, igenis kapcsoljon be ez a kiberönvédelmi mechanizmus, és ami nagyon fontos, hogy ugye a stressz és pillanatnyi helyzet kihasználása érdekében ugye a támadók mindent megtesznek, átküldenek malvert, meggyőznek minket arról, hogy kattintsunk rá akár egy SMS-ben egy olyan linkre, amivel bizony a saját personal adatainkat így el lehet tulajdonítani. Szóval ezekre nagyon vigyázni kell, és ezekre úgy lehet felkészülni, hogy ilyen infókról értesülünk, ilyen helyzeteket végiggondolunk, és ellátogatunk azokra a helyekre, ahol ezek ilyen típusú támadások kapcsán olvashatunk történeteket. Ugye egyébként a magyar lakosság nagy része egyébként mindig a pénzintézetétől várja ezeket az információkat, és azt, hogy ugye megvédjék őket, és egyébként nagyon nagy jelentősége van a social médiának és a közvetlen baráti és családi környezetnek is. Én nem bígyőzöm hangsúlyozni azt, hogyha ilyen történik velünk, akkor az egyik legfontosabb, amit tehetünk, az az, hogy jelentjük a szolgáltatónak azonnal, ha valami gyanús történt.
Tehát,
amikor arról beszéltem, hogy ökoszisztémában vagyunk, ugye bármelyik részének az ökoszisztémának sérül, azzal kitetté lesz a többi része is. Nem tehetünk mást, mint azt, hogy megpróbáljuk magunkat felvértezni ezekkel a mechanizmusokkal, és jelentjük, hogyha ilyen probléma történik.
Ugye azok kezdtük a beszélgetést, hogy a Mastercardnak nagy rálátása van a dolgokra, hiszen egy nemzetközi vállalatról beszélünk, a kiberbiztonság nagyon fontos ugye a cég számára is, meg a felhasználói számára is. Ez a tanulmány, amit készítettek nemrég, abból kiderül-e az, hogy mi magyarok milyen szinten állunk ebben a bizonyos kiberbiztonsági tudatosságban, tudásban, amit ugye úgy értékeltünk, hogy a 18-29 évesek között is még csak 1,5-ös szinten van a 4 fokos skálán.
Igen, kiderül, több minden derül ki. Egyrészt kiderül az, hogy igazából sok világsegéri rovatnak is témája lehetne a kibervédelem, akár a futóműtől, akár a Mihálovics gazdán keresztül. Tehát minden iparágban
bármelyikbe
ott van már.
Igen.
Igen, minden iparágban ott van már. Ugye megkérdeztünk 30 vezető szakértőt, a saját kutatásainkat is behoztuk ebbe a tanulmányba, és igen, az is látszik, hogy a támadók folyamatosan fejlesztik az eszköztárukat. Magyarországon egyébként a legelterjedtebb támadási módszerek ugye a malware és az adathalászat, erről beszéltünk is. Folyamatosan változnak a célpontok, az üzleti rendszerek, és egyébként a közféra és folyamatos támadás alatt áll. Egyébként a magyar kiberincidensek száma nagyjából 2021-ben tetőzött a legmagasabban. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként okunk van hátradőlni. Itt a nyugati és a világpolitikai helyzet miatt ez egyébként folyamatosan változhat. Illetve azt is látjuk, hogy már a magyarok fele tapasztalt valamilyen digitálisan elkövetett bűncselekményt a közvetlen környezetében, de nagyjából egy ötöde az, aki felkészültnek érzi magát ugye a kiberbűnözéssel.
Na, ez egy jó kérdés, én ebbe belekapaszkodnék. Na. Lehet változtatni ezen az arányon? Azt kérdezem, vagy azért kérdezem, mert hogy azért egyre bonyolultabb a technológia. Ha látjuk, ugye most mesterséges intelligencia is jön, ki tudja, mire fogják használni, ezt még maguk a fejlesztők is találgatják, hogy hol nyerhet teret, és hát nyilván ez is olyan lesz, mint egy fejsze, hogy ezzel nagyon szép dolgokat lehet ácsolni, meg nagyon csúnya dolgokat lehet művelni, de nem értjük. Tehát már amikor, nem tudom én, a azonosítókód, PIN-kód, jelszó, okézle, stb. Stb. És akkor mi a különbség a PIN-kód meg a PUK-kód között, meg hány jegyű, és hányszor hány jegyű PIN-kódokat kell mindenhova megjegyezni, külön a belépéshez, külön a bankkártyához, stb. Stb. Tehát, hogy egy ilyen nagy katyvasz van a fejekben, és hogy már nem nagyon tudjuk lekövetni a technológia fejlődését, akkor hogy tudjuk felkészíteni azokat az embereket, akik nem ezzel kelnek, fekszenek, hogy akkor most új technológia van?
Igen, ez egy nagyon valid kérdés. Ugye a kommunikációnak óriási jelentősége van, ahogy eddig is beszéltük. A technológia ez egy másik dolog, de ugye ahogy meg nyilván az oktatás. De ami még nagyon fontos, az az információ megosztás. Ugye erre fel is hívtam a figyelmet. Tehát mi, mint mezei felhasználók, jelentjük nagyon sok esetben a leggyengébb láncszemet a rendszerben. Ahogy mondtam, jelenteni kell, ha valami történik. Használni kell azokat a technológiákat, amik rendelkezésre állnak. Tudom, hogy nagyon megosztó az, hogy használjuk-e ezeket a jelszómenedzsereket, avagy sem. Én azt javaslom, hogy használjuk. Még mindig jobb, mint egy,
igen.
Igen, tehát még mindig jobb, mint egy mint hogyha értékenkettét törölközővel terítjük le. Biztonságosabbnak számít. Ha a szolgáltatónk jelzi, hogy, hogy válasszunk, vagy változtassunk jelszót, felhasználó nevet, telefonszámot, biztos, hogy jó-e, használjuk a kétfaktoros azonosítást, stb. Használjuk. Ezek általában nem véletlenül történnek, ha egy szolgáltató ezt kéri tőlünk, akkor egyrészt vagy egy időszakos kampány része ez a felhívás, vagy akár lehet, hogy valami történt a háttérben. Legyünk nyitottak arra, hogy az ilyen típusú műsorokat és tartalmakat hallgatjuk. Elég, ha csak hetente egyszer, de ezt az érzékenyítést ezt mindenkinek alkalmazni kell itt a mindennapjai során.
A hallgatók meg bedühödtek, hogy az áldozat hibáztatás.
Fú, ez
nem.
Nem, ez abszolút nem áldozat hibáztatás. Hát ne haragudjatok már.
De egyébként jogos. Tehát ugye abban a szempontból megértem, mert ugye nagyon nehéz a pánikkeltést és a téma fontosságát jó kiegyensúlyozni. És egyáltalán nem áldozat hibáztatás. Sőt, hogyha megnézzük például pont a kiberpajzsnak a honlapját, vagy akár a saját honlapunkat, láthatjuk, hogy mind a szolgáltatók, mind egyébként a szabályozó törekszik arra, hogy lehetősége legyen a felhasználónak arra, hogyha egy ilyen történet éri őt, akkor kapjon jogorvoslati, vagy akár kártérítési lehetőséget, vagy legalább elinduljon a megfelelő úton. Nem a felhasználó a hibás. Egyszerűen a rendszer és az ökoszisztéma komplexitása és a hiperkonnektivitás az, ami ezt okozza. Akkor
egy dolgot, Dániel, légy szíves, hogy miért nem próbáltok mi megvédeni minket, fogyasztókat saját magunktól? Ennek technikai nagyon akadályai jó. Vannak, etikai akadályai vannak, mi áll ennek az útjában?
Na, és ez is egy valid abszolút kérdés, mert ugye mikor működik jól egy rendszer, akkor ha nem veszük észre, hogy van vele probléma. Uh-huh. És ugye ez nagyon nehéz kommunikációs helyzet bármilyen szolgáltatónak, hogy akár szóljon az ügyfélnek, hogy na hát most ezen a napon egyébként 1,5 millió forint tulajdonításától és 4 fraud esemény négy fraud eseményt akadályoztunk meg, tisztelt felhasználó. Hát ugye hogy kommunikálja ezt jól egy szolgáltató? Nagyon nehéz. Úgyhogy ilyen szempontból az egyik legnehezebb azt, hogy tudjuk meggyőzni a felhasználót, a kártyabirtokost, a számlatulajdonost arról, hogy egyébként ő biztonságban van. Tehát a háttérben ezek a rendszerek működnek. 50 éve a pénzügyi szektor, meg mi is védjük magunkat, és védjük ezen keresztül AI és a lehető up-to-date technológiával azért, hogy ezek ne következhessenek be ezek az események, és mindeközben meg ugye teszünk azért, hogy a megfelelő információk azért, hogy ezeket a típusú incidenseket elkerüljük, eljussanak a felhasználóhoz. Azt kell látni, ahogy ti is említettétek, a technológiát a támadói oldalon is használják, ráadásul a legmodernebbeket, ők is együttműködnek, nekünk is együtt kell működni, és ezt hozzák életre azok a kezdeményezések, mint a Kiberpajzs, mint a Cyber Islands, az ugye például az ökoszisztémának a kollaborációján az ilyen típusú kezdeményezések tudnak segíteni, amelyek összekötik egyébként a szakemberhiányos kibervédelmi tudást és képzettséget és egyébként iparágat a pénzügyi szektorral, a termelőszektorral és nyilván a szabályozóval is. Tehát ezek, amit kérdeztél, hogy mit tehet egy szolgáltató, mindent megtesz, és egyébként mindeközben még a szabályozó is dolgozik rajta, legyen az Magyarországon, vagy akár az unió területén jönnek az új szabályozások. Ugye például Magyarországon életbe lépett 2025. január 1-én a kibervédelmi törvény, ami ezt egy nagyon jó keretrendszerbe rakta, és egyébként uniós szinten is érkezni fog a PSD 3, ami még jobban fogja ezt cizellálni, kinek hol van a felelőssége, és mit kell tenni ahhoz, hogy az ilyen intézményeket elkerüljük a jövőben, és milyen feladat van, akár edukációs, technológiai, vagy kollaborációs oldalon.
Okay. Világos, oké.
Okay. Végszónak tökéletes volt.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Mi azt tudjuk ígérni, hogy tuti, hogy minden héten terítékre kerülnek kiberbiztonsági
kérdések. Így van, mert ez egy nagyon fontos rész. Most például a hallgató is írja, hogy majdnem áldozatul esett egy ilyennek, hívták, bejelentette a rendőrségen a számot, és napokkal később is még a szám működött. Tehát ez is már egy olyan tudás, amit elmondtunk, és kéne tudni, hogy az a szám nem valid. Lehet jelentgetni, meg lehet nyomoztatni, de egy-két nap alatt nem fog megoldódni, mert nincs mögötte egy kovács Géza, aki bement a kártya szolgáltatóhoz, vett egy kártyát, és arról elkezdett hivogatni embereket, hogy add meg a PIN-edet. Tehát nagyon sok tudás kell, és mi ehhez próbálunk segíteni.
Két éve ez a pár nap, ez több hét volt, vagy hónap.
Igen.
Jó, tehát ez folyamatosan csökkent.
Hát nyilván a hatóságok, bankok, kártyatársaságok is egyre rutinisabbak
lesznek. Ezt akartam is mondani, ugye, hogy az is probléma, hogy óriási a tempó. Tehát ebben a digitalizációban, ebben, hogy óhatatlanul rések vannak, ahol a kiberbűnözők be tudnak férni. Tehát ez sajnos egy velejárója, de hát látható, hogy mindenki azon dolgozik, hogy ezek befoltozásra kerüljenek.
Oké.
Okay. Így van, és köszönöm szépen, és a KKV-król még nem is beszéltünk, de nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, bármikor rendelkezésre.
Köszönjük szépen.
Szép napot.
Minden jót vissza. Vitinkov Dániellel, a Mastercard kiberbiztonsági megoldások üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Mária Terézia Habsburg hercegnő születésének az évforduló, többek között egyébként, 1717-ben ezen a napon született. Harmadik Károly magyar király leánya, német római császárné, és egy alkalommal ezt találta volt mondani. Az ifjúság helyes nevelését és az egész közoktatás ügynek intézését a józan erkölcsű népek mindenkoron oly nagy fontosságúnak tekintették, hogy benne látták országaik legfőbb sarokkövét és az általános jólét alapját. És méltán.
Hát, ezt már akkor tudták.
Ezt akkor tudták, és mára kezdjük elfelejteni, úgyhogy ez akár egy ilyen figyelemfelhívó bölcselet is lehet Mária Teréziától, aki ezen a napon született 308 évvel ezelőtt.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
No kérem szépen, hát egy kicsit utána járunk annak, hogy mi történik a vasúti fuvarozásban, mert az európai gazdasági problémák különösen érzékenyen érintik ezt a szektort, de hogy miért és ennek milyen következményei vannak, Bucski Péterrel, a G7.hu újságírójával fogjuk átbeszélni. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
Ez egy ilyen általános jellegű probléma, gyengélkedik az európai gazdaság, nem pörög az ipar, nem kell hozni, vinni a nyersanyagokat, késztermékeket, ilyen egyszerű lenne a vasúti problémáknak a gyökere?
Hát sajnos összetettebb a probléma. Egyrészt ez az egyik probléma, a másik pedig, hogy folyamatosan a vasúti áruszállítás Európában veszít a versenyképességéből a közúti áruszállítással szemben, tehát mondjuk még a európai szinten mondjuk az elmúlt pár évben ilyen 4%-ot esett a közúti áruszállítás, közel 18 fölött a vasút.
A versenyképesség vesztés alatt mit értünk? Mert mindenki azt mondja, hogy mennyire költséghatékony, környezetkímélő.
Na ezt akartam kérdezni, hogy ez sokkal költséghatékonyabb, tehát gazdasági döntés szempontjából vasúton olcsóbb fuvarozni
hát, egy kamionnal? Egy vonalon csilliónyi kamion árut lehet elvinni, ugye, és az mind ugye
hát,
nem...
Hát a kamion nem visszük, az nem hatékony, hogyha visszük a kamiont is magát, az árut, ja, ha visszük, jó, az úgy hatékonyabb.
Kamion nyit, mondta.
De hogy alapvetően ugye mindenhol a világon azt látjuk, hogy a vasúti áruszállítás versenyképesebb bizonyos típusú áruknál és bizonyos típusú forgalmaknál. Itt alapvetően minél nagyobb táv, tehát az a költséges, hogy eljutatni egy terminálra, egy vasúti rakodóra az árut, és akkor ott át kell rakni, és hova megérkezik, megint át kell rakni. Ugye ennek van egy költsége, hogyha pedig 1000 kilométerre kell vinni, akkor olcsóbb alapvetően vasúton. De azért Európában az állami támogatások igen komplikált és hosszadalmasan kialakult rendszerében azért nagyon sok olyan körülmény van, ami rontja a vasútnak a költséghatékonyságát, tehát emeli a költségét, míg a közútnál pedig ugye sok olyan támogatás van, ami mondjuk az autógyártók megkapnak, vagy nem kell olyan költségeket megtérítaniuk, amit a vasútnak. Igen, egy nagyon egyszerű példát mondok erre, ugye az autópályákon most már Európában szinte mindenhol kell a kamionoknak a használatért fizetni, de a sima közutakért alapvetően nem, még vasúton minden egyes méterért, és mondjuk egy leszakadt iparvágány, vagy egy mellékvonal használatáért is alapvetően ugyanannyit kell fizetni, mint egy teherszállítási korridorért, ez például egy elég nagy nehézség.
Uh-huh. De hát akkor ez részben szabályozói kérdés, hogyha ösztökélni akarjuk a hát vasúti szállítást, mert hogy azért az környezethatékonyabb, még hogyha esetleg rövid távon drágább is.
Most csak a gazdasági számokat néztük, ugye? A környezeti szempontokat nem vettük.
Azt a környezetéről nem beszéltünk, hát Európában nagyon szeretünk a fenntarthatóságról és a zöld átállásról beszélni. Európa mindig arról beszélt, hogy az Európai Unió és az egyes tagállamok, hogy minden zöld lesz, és minden vasúton megy, ehhez képest azért, ha nem is drámai, de folyamatosan csökken a vasútnak a modálszint aránya, tehát mindig az elmúlt 10 év, és közel 1,5%-ba csökkent ez, de ugye tényleg az a probléma, hogyha megnézzük nagyon messziről, az látható, hogy hát minden más gazdasági térségben, Amerikában, Kínában, vagy akár volt szovjet térségben is mindenhol sokkal magasabb a vasúti szállítás részaránya. Ugye mondhatjuk azt, hogy Európa itt megtalálta az arany középutat a legrosszabba. Ugye van két típus, Amerikában a pálya és minden teljesen magántulajdonban van, és ez egy viszonylag hatékony dolog, ott olyan 35-40%, hogy mérjük, csővezetékes benne van a tengerparti szállítás, nem, ez sem olyan egyértelmű. Kínában is körülbelül azért már hát azért ilyen közel 20%-os, ott ugye minden állam egy cég, egy 3 európai országban, aki ezt az egész forgalmat szervezi, Európában pedig ugye a pálya alapvetően az egyes államok állami cégeinek a tulajdonában van, és akkor vannak magántulajdonú és állami tulajdonú vasúti áruszállítású cégek, egy rendkívül bonyolult struktúrában, rengeteg szabályozással és elvárással, tehát itt azért a határon átnyúló forgalmaknak még mindig van nagyon sok olyan apró részletszabályozó, ami nagyon megdrágítja egyet, tehát mondjuk egy banális példát, akarok venni egy mozdony Németországból, és mondjuk legyen dízel, mert a villamos az itt nem megy, és áthozom Magyarországra, akkor a jelenlegi szabályok szerint ETCS fedélzeti berendezést kell beleépítem, mondjuk egy 30 éves mozdonyról van szó, akkor lehet, hogy még több, körülbelül annyiba kerül, mint a mozdony értéke.
Aha. Van arra remény, hogy a Gordiuszi csomót átvágjuk, és valami életszerű és versenyképes szabályozás születik, vagy Európa rákfenéje itt is visszaköszön, és ahány ország annyi érdek?
Hát én nem látom ezt a nagy elhatározást. Igazság szerint ugye itt inkább azt látni, hogy az elektromos kamionok térnyerésével, tehát inkább nehéz helyzetbe kerülhet a vasút. Ez nagyon olyan jól hangzik, hogyha majd a kamion is elektromos lesz, akkor megoldódik a környezetterhelés, tehát még mindig a többszörös egy elektromos kamionnak a környezetterhelése, mint a vasút, egyszerű fizikai oknál fogva, hogy ugye egyrészt sokkal nagyobb holterhet kell szállítani egy kamionnak, tehát ott mondjuk az áru esetleg a fele lehet, másrészt mondjuk a vasútnál ez mondjuk 80% is lehet, másrészt pedig ugye a gördülési ellenállás sokkal nagyobb a gumikerekes járműveknél. És ugye tényleg azt látni,
zajterhelés, hogy dolog, útterhelés, ugye a nagy kamionforgalom rombolja az utak minőségét. Igen. Oké, nézzük meg, hogy ez a katyvasz, amit itt szabályozásnak hívunk Európában, milyen következményekkel jár most, hogy ilyen gazdasági problémák vannak a vasúttársaságokra nézve?
Hát elég jelentős elbocsájtások vannak. Itt a legnagyobb probléma a Deutsche Bahnnak a helyzete. A DB Cargo, amióta létezik tulajdonképpen masszív, több millió eurós éves veszteségeket termelő szervezet. És ugye ez hát alapvetően egy tiltott állami támogatás, amit a kisebb tagországoknak nem szabad, a nagyobbaknak lehet. Ezt mondjuk Franciaországban hasonló struktúrában működött az SNCF-nek a FRET részlege. Ott megszüntette ezt az Európai Unió ezt a helyzetet. Itt fel is kellett gyakorlatilag számolni ezt a változást, és felosztották a piacok meglévő szereplők és az utolsó vállalat között. És hát eléggé félő volt, hogy Németországban is ez lesz. Erre most azt lépték, hogy a DB-nél azt mondták, hogy hát hatékonyan kell gazdálkodni, eladják a DB Schenkert, ami egy alapvetően egy logisztikai szolgáltató vállalat, a globálisan egy nagyon jelentős profitot.
Hát látunk itt, a laikusok látják az ilyen feliratú kamionokat az utakon, meg konténereket, stb.
A nap végén a kamionokból finanszírozták a németi vasúti áruszállítást, hogyha kicsit túlzunk, de tényleg azt látni, hogy több ezer fős elbocsátások Csehországban, Lengyelországban, Franciaországban, mint említettem, tehát itt nagyon szűkül a dolog. Az a gond, a vasúti áruszállítások nagy szervezetek. Itt azokat a rendszereket működtetni, ezek nagyon magas fix költséggel, nagyon bonyolult informatikai háttérrel működnek, hogyha csökken a mennyiség, akkor egyre nehezebb ez gazdaságosan üzemeltetni. Alapvetően három típusú forgalom van. Van a kombinált áruszállítás, amikor mondjuk azt, hogy a leegyszerűsít, vagy a teherkocsiknak a félpótkocsiait szállítják, meg a konténereket a kikötőkből. Ez egy nagyon növekvő terület, ugye a konténerizáció növekszik, és itt ez egy jól menő piac, itt alapvetően magánszolgáltatók vannak, és nagy a verseny. Ez egy viszonylag egyszerű dolog, a két terminálon kell néhány ember, kell egy mozdony, és ugyanazok a vagonok tudnak ide-oda elműzni. Vannak az irányvonatok, amikor nagy ipari üzemeket szolgálunk ki, nem biztos, hogy mindig összejön egy teljes kiterheltségű vonat, de azért ez is egy viszonylag jól szervezhető dolog, ehhez se kell annyira nagyon összetett informatikai rendszer, és körülbelül az európai áruszállításnak a 20-25%-át teheti ki az egyes kocsi forgalom, amikor egy-egy üzembe, egy erdészetbe, aki mondjuk a fát akarja feladni, egy kocsinyi, két-három kocsinyi forgalmat akar lebonyolítani. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nagyon drága feladat. Amíg egységes vasútvállalatok voltak, addig ugye ezt tudták keresztfinanszírozni. Onnantól, hogy a kúrens forgalmakat elvitték a magánszolgáltatók, és egyébként tényleg hatékonyabban lehet, hogy meg tudják ezt oldani. Ez nagy kérdés, hogy mi legyen ezzel a területtel. Az Európai Bizottság nagyon ellenezte itt az állami támogatást, de belátták, hogy ez anélkül nem megy. Most pedig minden európai állam különböző politikákat és támogatási rendszereket vezetett be. Most már Magyarországon is kb. 4 éve van, hát mondjuk kb. A tizede, mint az osztrák. Ugye Ausztria azért jó példa, nagyon sokat hadakoztak az Európai Bizottsággal, hogy engedjék nekik ezt a támogatást, és Ausztriában ilyen 40% volt korábban a vasúti áruszállítás részvény, most már lement 35-re, de hát ugye ez még mindig egy ilyen nagyon jó dolog, és az látszik, hogy ahol ezeket a támogatásokat megszüntették, a vasutak kivonultak erről az egyes kocsi forgalomból, ott látványosan kisebb a vasút aránya, és félő, hogy ahol ez megtörténik, ott már ezt soha többet nem lehet ugye visszaszervezni. Aránytalanul drága lenne ez a visszaszervezés, ezért nagyon fontos, hogy most Magyarországon idén év végén lejár ez a vasúti egyes kocsi támogatási rendszer, hogy a kormány ezt meghosszabbítsa. Ez évi 5-6 milliárd forintos tétel, tehát nem egy jelentős dolog. Igen. De ha azt nézzük, hogy ilyen 200-220 milliárd forint az összes vasúti áruszállító vállalatnak az éves árbevétele, ehhez képest azért ez nem egy triviális tétel, főleg ha azt nézzük, hogy körülbelül ennyi ezeknek a vasútvállalatoknak a profitja, mint amit támogatásba kaptak mint az elmúlt 4 évben. Tehát, hogyha ez kiesik, akkor abból sokkal nagyobb nagyságrendű problémák lehetnek, mint hogy amennyit ebből indukálnánk, hogy 5-6 milliárd forint hiányzik.
Jó, rendben. Köszönjük szépen. Nagyon nagy a téma, de szerintem a fő vonulatait értjük a problémának. Hála neked.
Köszi szépen.
Hát reméljük, hogy
folytatása következik, mert hogy ugye meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Köszönjük szépen, Péter!
Szervusztok!
Szia-szia! Bucski Péterrel beszélgettünk a G7.hu újságírójáról, vagy újságírójával, arról, hogy bajban van a vasúti fuvarozás.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
Na, azt mondja a papa, nem biciklő, írja nekünk, hogy teljes légyen, gondolom jelezték már, a Nagyvárad térnél a körúthoz közelebbi felén, kifelé befelé szükület valami közös mű miatt, mindez segít, hogy a Halleren is le van zárva egy sáv, Fini, írja ő, és valaki ajánlja a kihívott.hu-t, azt még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az igazi kibercsalók számainak az ellenőrzésére nem valószínű, hogy jó lesz.
Mert hogy banki számokat is tudnak klónozni, úgyhogy úgy tűnik, mint hogyha OTP, úgyhogy ez egy kicsit kétesélyes, mert megint hamis biztonsága.
De másra jó lehet. Egyébként én sem ismertem az oldalt, hogy lehet csekkolni például, hogyha nem tudom, valami szélszügyben zaklatnak, vagy valami kihívott.hu.
Na! Igen. Van-e még?
Van, nincs. Annyi. Egy jó hír, azt is mondjuk el, hogy az M4-M0-ig hús. Ott már foltokban döcögős. Péczertől már nem csak foltokban. Ja, hát akkor tessék, ez egy jó hír, ami rosszá válik.
Jó hírnek álcázott rossz hír.
Igen, köszönjük.
Na, szusszanjunk egyet, jön Schmidt Andel hírekkel, aztán jövünk vissza, mesél a múlt rovatunkban a Ferihegyi Reptér 75 évét tekintjük át Katona Csaba történésszel. Tartsatok velünk!